műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A mesterséges intelligencia a következő 2-3 évtizedben egészen biztosan nem fogja elvenni az oktatás területén dolgozók munkahelyét, azonban ebben az időszakban is egy hatalmas fejlődés várható, ami segíteni fog abban, hogy közelebb kerüljön a személyre szabott oktatás. Továbbá az AI már most is segít mind a tanároknak, mind a diákoknak. Előbbieknek időt takarít meg, például azzal, hogy lefordít és lerövidít egy hosszú tanulmányt, utóbbiaknak pedig abban, hogy szó szerint elvégez helyettük bizonyos feladatokat. Ebben a tekintetben pedig komolyan előkerül az etikusság kérdése is, illetve az, hogy most akkor a diák vagy a mesterséges intelligencia jár abba a bizonyos felsőoktatási intézménybe. Témánk az egyetem, mint a természetes intelligencia fesztiválja. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt dr. Sár László marketing szakembert, a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar oktatóját, akinek köszönöm, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Tanár úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Mindenek előtt idézzük fel, hogy miről beszélgettünk az elmúlt műsorban, hiszen számos érdekes témát érintettünk, mint például mesterséges intelligencia jelenlegi felhasználása, jövőbeli lehetőségek, vagy éppen az AI szerepe a közösségi médiás szűrésben.
Mesterséges intelligenciáról nem lehet eleget beszélni, manapság nyilván evel a témával sok helyen találkozunk. Mi ugye az elmúlt alkalommal elsősorban arra fókuszáltunk, arra összpontosítottunk, hogy ez a technológia, illetve hát tulajdonképpen több technológia, amelyiket mesterséges intelligencia fedőnév alatt emlegetünk, hogyan szól bele, hogyan alakítja át a felsőoktatást, azon belül is a diákok és a tanárok szempontjából vizsgálva. Tehát valójában elég sok témát jártunk körül, és mindegyik témát lehet bővíteni sok-sok irányba, úgyhogy talán ez fog most is megtörténni a következőkben.
Beszélgettünk a múlt műsorban arról is, hogy a tanár nem csak egy beszélő fej kell legyen, aki kimondja magából az információt, a diákok pedig vagy odafigyelnek, vagy nem. Az oktatóknak, bármilyen szintről beszélvén, oda, vagy legalábbis oda kellene figyelnie a diákok visszajelzéseire, esetleges gondjaira. Persze az érmének ebben az esetben is két oldala van, hiszen ott vannak azok a diákok, akik a megúszásra, az idézőjeles nyitott szemmel való alvásra játszanak az órákon. Mindezek fényében akkor mennyire tetszik, vagy tartják vonzónak napjainkban a diákok a mesterséges intelligenciát, mint potenciális tanárt?
Nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy ez egy olyan téma, ami, hogyha elkezdünk róla beszélni, és mondjuk meghallgatjuk ezt az adást 5 év múlva, akkor számos dolog abból, ami itt elhangzik, vagy el fog hangzani, már részben, vagy valamilyen formában hatással lesz az 5 év múlva esedékes felsőoktatásra. Az, ami az én szemszögemből is itt azért elmondható, mondanám, hogy nyilván szakmai véleményen túl néhány dologban a személyesebb, szubjektívebb véleményem is benne van, tehát például, ami a pedagógiát illeti, vagy pedig azt, hogy milyen didaktikai módszerekkel lehet komplex dolgokat megtanítani a diákoknak, ez ugye eléggé embere válogatja terület. Azt azért mindenképpen hozzá kell tennem, hogy van egy olyan kihívás, és ez mindig is volt, de talán mostanság az elmúlt 10 évben még jobban érződik, hogy talán az információs túl túltelenítettség miatt is, ez csak egy ilyen elképzelés, amiatt ugye mit jelent, hogy információs túltelenítettség, nagyon sok információ ér minket, és a diákokat is természetesen. Hamarabb fáradunk el abban, hogy összpontosítsunk, vagy hogy úgymond halásszunk a releváns információk között. Na most ez okozza azt a jelenséget, hogy talán a diákok manapság jobban érdekeltek abban, mint valaha, hogy a legkisebb ellenállás fele folyjanak. Tehát mindent könnyebben akarnak megúszni, rövidítésekkel próbálják megoldani a problémákat. Hogyha egy mód van rá, akkor nagyon sok diák, ugye nyilván tisztelet a kivételnek, de pótolva a kíváncsiságát, ami lehet, hogy abban a helyzetben nem áll rendelkezésére, mégis meg akarja oldani valahogy a problémát. Na most hogy lehet megoldani belső motiváció és kíváncsiság nélkül egy ilyen helyzetet, amit mondjuk a tanár elvár, mondjuk egy feladatra egy megoldást? Hát úgy, hogy a mesterséges intelligenciát hívjuk segítségül, és talán nem túlzok, és ebben szerintem azok a szakemberek, akik AI megoldásokkal foglalkoznak a mindennapokban, meg tudnak erősíteni abban, hogy a tömkelege jelenik meg ezeknek a megoldásoknak. Tehát hétről hétre jelennek meg olyan újabb és újabb szoftverek, szolgáltatások, amelyek a mesterséges intelligencia valamelyik formáját használják fel, és pénzért adják azt a funkcionalitást, vagy pedig akár ingyen adják azt a funkcionalitást, és a diákok természetesen eszközként próbálják ezt felhasználni. És én nem hibáztatom bizonyos szempontból azt a diákot, aki azt mondja, hogy ha az a feladat, hogy megoldjunk valamit, akkor csellel akár, de megoldjuk. Tehát ez egy reflex, talán egy emberi reflex. Azt hiszem, hogy az, amin dolgoznia kell az egyetemeknek, illetve úgy összességében az oktatási intézményeknek, hogy mi az az inspiráció, vagy melyek azok az ingerek, amelyek által a diák őszintén érdeklődni képes, vagy lesz képes a tananyag iránt. Melyek azok az ingerek, amelyek elérik azt a diákban, hogy fel se tegye a kérdését annak, hogy vajon melyik AI megoldással pótolja azt, amit ő kellene megoldjon a természetes intelligenciájával. Tehát azt hiszem, hogy egyrészt elmondhatjuk azt, hogy egyre könnyebb ezeket a típusú csalásokat véghez vinni, és egy darabig nagyon nehéz ezek ellen védekezni majd, viszont a megoldás az az emberi oldalánál van, annál az oldalánál, hogy vajon hogyan lehet elérni azt, hogy a diákok ne is gondolkodjanak abban, hogy ilyen technológiákat használjanak, mert belátnák, ugye ebben az esetben belátnák, hogy miért előnyös nekik, hogyha a természetes intelligenciájukkal járulnak hozzá egy feladatnak, egy projekt feladatnak, vagy egy akármilyen más problémának a megoldásához.
Ezek a megoldások és a diákok feladatai, de hogyan látnák akkor napjainkban a diákok? Nyilván 5 év múlva ez teljesen más lehet, vagy komolyan megváltozhat, de napjainkban hogyan látnák a diákok azt, hogyha bemenne a mesterséges intelligencia, bemenne egy robot, vagy magától felnyílna a laptop, és akkor a mesterséges intelligencia, az AI elkezdene nekik órát tartani, akár marketingből?
Azt hiszem, hogy ez kontextus függő. Tehát, hogyha elképzelünk egy ilyen emberszabású robotot, aki tanár helyett megy betanítani, az szerintem nem sülne el jól, és nem hiszem, hogy még olyan országokban is jól elsülne, mint mondjuk Japán, vagy Dél-Korea, vagy olyan országokban, ahol azért ennek már megvan a divata egy ideje. Tehát robotok köztünk járnak alapon, nagyon sok típusú, mindenféle fajta ilyen egyszerű feladatokat végző robotot lehet látni akár az utcán is, tehát mondjuk egy Japánban, vagy ilyen helyeken. Egy tanártól az elvárás nem pusztán arról szólnak, hogy beszéljen a feje. És éppen ezért én nem hiszek abban, hogy egy robot besétál a terembe, és a diákok ettől az élménytől, hogy egy robot tartja nekik az órát, ettől ők minőségibbnek tartják az oktatást. Én ezt nem hiszem, meg is mondom, hogy miért. Pontosan azért, mert akkor, amikor tanítunk, akkor emberként tanítunk jó esetben, igaz? Tehát nem csak beszélő fej vagyunk, hanem inspirálunk, belevisszük a személyiségünket is, amennyire csak tudjuk belevisszük a saját tapasztalatunkat is, ha szakemberek vagyunk, könnyű belevinni a tapasztalatunkat a tudásátadásba. Belevisszük a saját példáinkat, beleviszünk olyan asszociációkat, amelyek közösek bennünk és a diákokban. Ezzel közelebb visszük hozzájuk az anyagot. Na most egy robot, egy emberszabású robot, hogy így mondjam, ugye egy szakszóval antropomorf robot, inkább egy karikatúrája lenne ennek, én úgy érzem. Tehát ebben a formában szerintem ez nem működne. Ami viszont működne, az az e-learning, tehát az online oktatás, digitális oktatás területén, amikor laptopról kell követni az órát, amikor nem egy tantermi óra zajlik, hanem gyakorlatilag egy virtuális óra zajlik, virtuális teremben van mindenki, mindenki ugyanazt a beszélő fejet hallgatja, akkor szerintem működik, vagy működhetne, és fog is működni, már vannak olyan platformok, ahol működik, én jó magam is láttam olyan megoldást, amelyik gyakorlatilag arról szól, hogy beolvassa a szöveganyagot, és nagyon szépen, szép angol kiejtéssel, nagyszerűen hangsúlyozva egy beszélő fej elmondja, agya, egy nem létező ember, nem létező feje, ott beszél a szemünk előtt, és nagyon-nagyon érthetően, sőt, még bizonyos részeket, amelyeket a szövegben kijelöltünk mi, hogy hangsúlyt kell rá fektetni, azokat még ki is emeli. Tehát én azt hiszem, hogy az online oktatásban nagyon nagy szerepe lesz ezeknek, főleg olyan jellegű tevékenységekben, amelyekben a tudásátadás a lényeg, és az emberi oldala a tudásátadásnak nem annyira fontos, háttérbe szorítható, vagy pedig az inspiráció nem annyira lényeg, mert csak és csak is a tudás átadásáról van szó. Na most abban a pillanatban, amint a tudás átadáson túl más dologra is vágynak a diákok, vagy a megrendelő, legyen az felnőtt oktatás, életen át tartó oktatás, ugye felnőttek is tanulnak, nem is kevesen, akkor már nem csak a tudás átadás a lényeg, lehet, hogy még vannak egyéb komponensek is, akkor még mindig az emberek lesznek azok, akik megfelelőek erre a munkára. Tehát én így látom, ez egy ilyen szubjektívebb vélemény, szakmai vélemény, de szubjektívebb vélemény.
Beszélgessünk arról is, hogy az elmúlt egy év slágere a mesterséges intelligencia területén a ChatGPT volt, amikor valaki kiejtette azt a száján, hogy AI, akkor nagyon sok ember ezt a chatbotot vizionálta maga előtt. Persze nem csak erről szól a mesterséges intelligencia, de ez már egy másik történet. Eltelt egy év, és azt hiszem, hogy most már le lehet vonni komoly tapasztalatokat. Mennyire és mire használják a diákok ezt a szoftvert? Kezdjük ezzel ennek a témakörnek a boncolgatását.
Azt hiszem, hogy ez az a szoftver, amelyik a leginkább segítheti a diákoknak a munkáját, úgymond, már csak azért is, mert ugye szövegtartalmat hoz létre, a ChatGPT-re ez különösen igaz, méghozzá ebben nagyszerű teljesítményt nyújt, nem csak angolul, hanem magyarul is. Komplex kérdések feltevését követően nagyon jól, rendkívül emberi módon nagyszerű szintéziseket végez. Néhány bekezdésben komplex jelenségeket mutat be. Angol nyelven nagyon nehéz hibát találni, nagyon sok esetben abban, amit a ChatGPT, ugye a mögötte levő mesterséges intelligencia alapú nagy nyelvi modell, amit nyújt. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy talán ez a legesleg fontosabb eszköz, amit a diákok használhatnának a tanulmányaik során. Viszont azért fogalmazok feltételes módban, mert talán ez az egyik legnagyobb kihívás, nem csak a felsőoktatásban, hanem akár a középiskolában is, hogy akkor, amikor a diákok olyan feladatot kapnak, amelyikben ők kell megnyilvánuljanak, pontosabban ők kell megírjanak valamilyen megoldással kell, szöveges megoldással kell előrukkoljanak, akkor nyilvánvalóan a legeslegegyszerűbb, hogyha kiszervezik ezt a tevékenységet egy ilyen mesterséges intelligencia alapú megoldásnak, és ez úgy etikailag, mind az oktatási folyamat minden szempontjából nem helyes. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan kollégák, akik azt mondják, hogy bizonyos részeire az oktatási folyamatnak be lehet emelni a ChatGPT-t, természetesen igen. Nagyon különböznek a tantárgyak egymástól, nagyon különbözik sok minden, tehát lehetnek olyan szakirányok, szakok, különböző szakokon belül olyan tantárgyak, amelyeknél valóban van helye ilyen megoldásoknak, de az én véleményem, pedagógusi véleményem az, hogy az amúgy is hanyatló nyelvi készségekhez egy ChatGPT-t hozzácsapni manapság az egyenlő egy kisebb atombombával. És itt nem akarok senkit megsérteni, de azt hiszem, hogy ez a készség, hogy a nyelvi készség, például a kifejező készségünk, ez elég nagy hanyatlásnak indult annak ellenére, hogy soha ennyi szót életünkben nem hallottunk, mint ebben a generációban. Mondjuk 10 generációval ezelőtt élő emberek ennyi szóval életükben nem szembesültek, mint mi. Vannak olyan emberek, akik évek óta folyamatos rádió, meg tévé, meg internetes közegben élnek, igaz? Tehát az a paradox, hogy csak áramlik és áramlik belénk az információ, és mi meg veszítjük és veszítjük el a kifejező készségünket, azt, hogy finom, nagyon cizellált gondolatokat fogalmazzunk meg, részletes érzéseket tudjunk leírni. Ez a képességünk nem csak nekünk, hanem a fiatalabb generációknak, Z generációnak, alfa generációnak is sajnos hanyatlóban van. Ez nekem egy ilyen tapasztalatom, és azt hiszem, hogy sokan gondolják ezt hasonlóan. És egy ChatGPT, amelyik gyakorlatilag megoldja helyettünk azt, ami már egyébként sem megy nekünk túl jól, az szerintem csak olaj a tűzre.
Egy dolog, hogy a ChatGPT megoldja helyettünk, és persze senkit nem szabad arra buzdítani, hogy például a szakdolgozatát, vagy egy akármilyen egyetemi projektet írasson meg a mesterséges intelligenciával azon címszó alatt, hogy úgy könnyebb. De jó vagy nem jó a mesterséges intelligencia és a ChatGPT célzott használata olyan esetben, hogyha egy projekthez keresünk kiinduló pontot, forrásokat, elindulási lehetőséget, nem meg akarjuk iratni valakivel, hanem azt szeretnénk, hogy valaki összegezze küldje nekünk az információkat, ami alapján mi megírjuk. Ilyenkor is bűn használni?
Információ összegzésre, komplex dolgok gyorsabb megértésére egyáltalán nem ördögtől való a használata, nem csak a ChatGPT-nek, hanem az egyéb hasonló technológiáknak is. Viszont annyira új technológiákról van szó, hogy ezeknek a helyét még meg kell találni az oktatási folyamatban. Én úgy gondolom, hogy bizonyos területeken természetesen már most is nagyon sokat segíthet a diákoknak abban, hogy például gyorsan zárkózzanak fel valamilyen bonyolult dolognak a megértésében, amit mondjuk órán nem értettek meg, és a Google-es kereséseik alkalmával sem értettek meg, és a YouTube videók megtekintése után sem értettek meg. Lehet, hogy megértik, hogyha a ChatGPT-t megkérdik, ezt nem vitatom. És azt hiszem, hogy valahol a finom vonal, amit meghúzhatnánk, hogy mire lehetne ezt használni etikusan, az valahol itt van. Viszont abban a pillanatban, amikor a kifejező készségükkel és a tudásukkal megoldást kell nyújtsanak egy feladatra, akkor már nem szabadna a ChatGPT-től függjön. Tehát azt hiszem, hogy addig a pontig, hogy megértsenek dolgokat, addig lehet, de amikor ők kell létrehozzanak megoldásokat, akkor az már nem biztos, hogy jó ötlet. Legfeljebb ötletrohamok, tehát brainstormingok, kreativitásra sarkalló, vagy ötleteket ilyen ötletforrásként használható, esetleg úgy, igen. Viszont hadd jöjjek itt elő, hozakodjak elő egy radikálisabb véleménnyel. Mi lenne, ha csak úgy kérdem a kedves rádióhallgatók is, ha elgondolkodnak erről, hogy gondoljunk bele abba, hogyha tegyük fel az egyetemi éveinket mesterséges intelligencia nélkül töltjük el. Tegyük fel, hogy nincsenek nekünk ilyen jellegű segítségeink az oktatási folyamatban, és a természetes intelligenciánkat arra késztetjük, hogy keményen dolgozzon, hogy edződjön. Edződjön hozzá komplex dolgokon való gondolkodáshoz. Edződjön hozzá olyan dolgokhoz, olyan mentális tennivalókhoz, amelyeket nem tud. És mindig eszembe jut pszichológus képzettségem is van, és emlékszem, hogy tanultuk annak idején az egyetemen a Vygotsky elméletet, lehet, hogy aki fejlődés lélektanból egy kicsit olvasott hasonló témákról, lehet, hogy hallotta ezt a nevet. Ő egy olyan pszichológus volt, aki azt mondta, hogy a gyerekek fejlődését nagyban befolyásolja az, hogy olyan dolgokat kell tegyenek, amire még alig képesek. Tehát pont attól fejlődnek, hogy az idegrendszerük, az alkalmazkodó képességük rákényszerül, hogy megoldjanak egy problémát, amit jelenleg nem biztos, hogy meg tudnak oldani. És ezáltal fejlődünk. Tehát kora gyerekkorunktól azért fejlődik nagyon sok kognitív képességünk, meg mindenféle képességünk, nyelvi képességünk, stb. Mert épp hogy gondoljunk a gyerekre, aki még csak gügyög, igaz? Megpróbálja kimondani azt a szót, amit a szülei rendesen kimondanak, de nem tudja. Viszont előbb-utóbb ki tudja mondani. És ez a folyamat, hogy gügyög egészen addig a pillanatig, ameddig gyönyörűen kimondja, ez egyfajta kínlódás az idegrendszerünknek, és mégsem tekintünk rá negatívan. Úgyhogy én például ezt az analógiát átemelném, tegyük fel a felsőoktatásba. Mi lenne, ha kínlódnánk komplex, elvont, absztrakt gondolatokon azért, hogy megszokjuk azt a gondolkodásmódot, és amikor készen állunk erre, akkor kapunk egy diplomát, kimegyünk a való világba, és a mesterséges intelligencia segítségével egy szorzó hatást kapunk, egy hatványozó hatást kapunk, és még hatékonyabbá válhatunk. Tehát én úgy gondolom, hogy a természetes intelligenciáról kellene szóljon a felsőoktatás, annak a trenírozásáról, a természetes intelligencia betanításáról kellene szóljon, nem a mesterséges intelligencia betanításáról kellene szóljon a felsőoktatás. Úgyhogy ez az én véleményem erről röviden.
Tanár úr, azt hiszem, hogy én is a kérdésemmel és ön is a válaszával egy nagyon ideális világot festett le, vagy ezt próbáltuk lefesteni. A gyakorlat nem ezt mutatja. A gyakorlat nem azt mutatja, hogy a diákok a természetes intelligenciájukat akarják trenírozni az egyetemen, de még csak azt sem mutatja a valóság, hogy csak kiindulási pontnak forrásanyag megszerzésére használnák a mesterséges intelligenciát, hanem igenis, amit egyszer lehet, azzal próbálnak elvégezni, tisztelet persze a kivételnek. Ennek tekintetében akkor hogyan lehet harcolni a mesterséges intelligencia használata ellen, mert most már kijelenthetjük akkor az eddigi beszélgetés fényében, hogy nem az a kérdés, hogy kell-e harcolni, mert igen, kell harcolni, de hogyan?
Talán ez a legnehezebb kérdés, azért, mert gondoljunk bele, hogyha egy olyan eszközt adnak a kezünkbe, amelyikkel mindenféle szempontból előnyökre tehetünk szert. Rövid idő alatt nagy előnyökre tehetünk szert, és valaki azt kéri tőlünk, hogy ne használjuk, akkor nyilván a késztetés mindig megvan rá, hogy használjuk. Ez egy kicsit olyan, mint a doping a sportban. Hogyha egy sportoló tudja, hogy avval nyerhet, hogyha doping szert szed, akkor a késztetés mindig megvan, amennyiben a szabályok nem elég szigorúak, vagy pedig pedig nem tesztelik az illető sportolót talán sohasem, vagy pedig a rendszer átcselezhető. Tehát, hogyha a doping szabályok nem lennének olyan szigorúak, és nem lennének mindenféle ügynökségek és szervezetek, amelyek rendkívül szigorúan vennék ezt, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon sok sportoló azt mondaná, vagy úgy gondolkodna, edzőjével együtt, hogy bár jó sportoló vagyok, de egy kis dopingszerrel nyerhetek is. És azt hiszem, hogy én nagyon szkeptikus vagyok, hogy például az ilyen nagynyelvi modellen alapuló, tehát ugye például ChatGPT meg hasonló megoldásokat tiltani lehetne, vagy kellene, nem kell, nyilván nem kell tiltani. Viszont vajon lehet-e úgy szabályozni, hogy ne kerüljön sor ezeknek a használatára? Az én véleményem az, hogy addig, ameddig nem kiszűrhető, vagy pedig nagyon nehezen kiszűrhető, hogy mit készített el mesterséges intelligencia, és mit nem készített el mesterséges intelligencia az ember helyett, addig ezt nem lehet tiltani. Mert nem tudjuk bizonyítani. Tehát például egy fogalmazást megíratni a ChatGPT-vel meg lehet íratni, nagyon nehéz bebizonyítani. Persze, vannak módszerek, de nem túl megbízhatóak ezek a módszerek. Tehát néha tévednek, sőt, vannak módszerek, amelyek gyakran tévednek, hogy kiszűrjék, hogy mit írt és mit nem írt mesterséges intelligencia. Szóval azt akarom mondani röviden összefoglalva, hogy addig, ameddig nem tudjuk bizonyítani, addig nem tudjuk tiltani, akkor milyen módszereink vannak erre? Én egy módszerre gondolok, amelyiket én is megpróbálok használni. Nyilvánvalóan nem gondolom, hogy ez tökéletes. De mi van, hogyha egy olyan keretet, egy olyan helyzetet hozunk létre az oktatás folyamatban, amelyikben a diákok egy más szemszögből közelítenek a tanuláshoz és az egyetemi probléma megoldáshoz. Tehát amikor mondjuk egy feladatot kell megoldjanak. Vajon létre lehet-e hozni olyan oktatást, amelyikben a diákok az oktatásra nem egy kötelező mindenféle szempontból, tehát ez a haladjunk mentalitás ezérvényesül, tehát hogy legyünk túl rajta típusú mentalitás. Ugye ez egy, vajon létre lehet-e hozni egy olyan helyet, ahol őszintén vágynak a tudásra, és belátják, hogy az az érdekük, hogy ők gondolkodjanak valami. Ha a játékban ezt meg lehet csinálni, mert meg lehet, vannak olyan játékok, hogy vállaljuk a szabályokat, igaz? Például amikor elmennek a diákok focizni, akkor mindenki beleegyezik bizonyos szabályokba, és betartják a szabályokat. Nyilván néha vannak szabályszegések, de alapvetően mindenki a szabályok szerint próbál játszani. Például ritka az, hogy foci meccs közben valaki felvegye a kezébe a labdát és dobja, azért mert mindenki elfogadja, hogy a foci az arról szól, hogy lábbal rúgjuk a labdát. És általában, amikor kézzel nyúlnak hozzá, az véletlenül szokott lenni. Ez az igazság. Na most, ha a focinál működik, tehát a játéknak vannak bizonyos szabályai, amiben mindenki egyetért a játék kedvéért rúgjuk a labdát lábbal. Vajon a tanulás kedvéért betarthatnánk-e azt, hogy a természetes intelligenciánkat használjuk? Szerintem, hogyha a tanulási folyamat inkább egy játék lenne, és valahogy így jönnének a diákok be az egyetemre, hogy őszintén vágynának a tudás megszerzésére, akkor ez nem egy idealista elképzelés. Tartok tőle, hogy ez így első hangzásra idealista elképzelés. De viszont én hiszek abban, hogyha őszintén vágynak a tudásra a diákok, és játékként kezelik a tudás megszerzését és a saját készségeik fejlesztését, akkor belátják, hogy bár használhatnák a mesterséges intelligenciát, mégsem teszik.
Játszunk el azzal a gondolattal, hogy mi van akkor, hogyha az egyik diákot érdekel egy tantárgy, de egy másikat mondjuk gyűlöl. Van ilyen, és megvan ez az egyetemeken is, még akkor is, hogyha szűkített tematikáról beszélünk a középiskolához képest. Ott megvannak azok a tantárgyak, amit egy-két diák nem érez a magáinek, miközben másban lehet, hogy kiemelkedő a teljesítménye. Mennyire elfogadott, hogy ebben az esetben a diák használja már azon tantárgyak esetében, amit nem szeret, vagy nagyobb mértékben használja a természetes intelligencia mellett a mesterséges intelligenciát is?
Szerintem nem kellene kedvtől függővé tenni az oktatást, tehát persze nyilván ez a jelenség létezik, én is voltam diák, én is éreztem bizonyos tantárgyak iránt egyfajta antipátiát, nem szerettem foglalkozni avval a tantárgyal, több ilyen is volt egyébként, mint mindenkinek szerintem, tehát nagyon kevés olyan diák van, aki az összes tantárgyát és a tantárgyon belül az összes dolgot szeret, elég irreális dolog, hogy mondjuk egy ilyen elvárásunk legyen, hogy mindig mindenki mindent szeressen. Szóval tény, hogy ilyen helyzetek vannak, de azt hiszem, hogy a felnőttség jele is szembenézni bizonyos helyzetekkel, amelyeket bár nem szeretünk, de tudjuk, hogy szükségünk van rá, bár nem szeretünk, de tudjuk, hogy attól többek leszünk, ha megtesszük. Az életünkben is egy rakás olyan tevékenység van, amit nem szeretünk megtenni, de mégis megtesszük. Például én ahányszor az adóhivatalhoz kell menjek, én azért nem rajongok, de mégis meg kell tenni, igaz? Például szívesen elmegyek egy klasszikus zenekoncertre, nem szívesen megyek állami hivatalokba, de mégis megteszem, és egy kicsit úgy tekintek ezekre, mint tennivaló. Tehát nincs egy érzelmi előjele, nem feltétlenül van érzelmi előjele. Gyerekkorban ugye gyakori az, hogy az emberek nem szeretnek bizonyos ételeket, más ételeket meg szeretnek, de ahogy a gyerekek felnőnek, kezdik belátni, hogy nem biztos, hogy jó ötlet mindig azt az ételt enni, amelyiket nagyon szeretünk, mert megtörténhet, hogy akkor megutáljuk. Tehát én azt hiszem, hogy ha elrugaszkodunk attól, hogy mit szeretünk, mit nem szeretünk, akkor egy más világnézet kezd érvényessé válni, ami arról szól, hogy független attól, hogy látjuk, milyen hangulatunk van avval a dologgal kapcsolatosan, előbbre kerülünk, hogyha megtanuljuk. Előbbre kerülünk, hogyha megértjük azt a dolgot. Emlékszem, én sokat viaskodtam a matematikával. A matematika ment, de viszont lehet, hogy amiatt, hogy egy kicsit figyelemzavaros diák voltam, néhány dolog megakasztott mindig a matematikában. És emlékszem arra, amikor a szüleim elküldtek magánórára, már az ötletét sem szerettem, sőt, amikor fel kellett menni a tanár úrhoz, a lépcsőházban már gyomoridegen volt, mert matematika magánórára jártam, miközben mások játszanak, fociznak, meg stb. Ma viszont, ha visszagondolok, arra gondolok, hogy nagyon jó ötlet volt. Na most én ezt az analógiát emelném ide be, ezt hoznám fel, hogy persze, hogy bizonyos tantárgyak első ránézésre frusztrációt okoznak, vagy nem nyújtanak elég sikerélményt, vagy nem tudjuk meglátni bennük a szépet. Viszont utána, miután megoldottuk azt a problémát, az a mi győzelmünk. Azt nem tudja tőlünk elvenni senki. És érdemes talán erre gondolni.
Még a mesterséges intelligencia sem tudja elvenni a győzelemnek ezen érzését, de ejtsünk egy pár szót arról is, hogy maguknak, az oktatóknak kell-e versenyezniük a mesterséges intelligenciával jelenleg, avagy a jövőben mi történhet ebben a kérdéskörben?
Valószínűleg, hogy a versenyzés nem egy jó szó. Persze így is ki lehetne alakítani ezt a szép új világot, hogy a természetes intelligencia versenyez a mesterséges intelligenciával, és akkor az eredményt már is borítékolhatjuk, vagyis a természetes intelligencia veszít, és a mesterséges intelligencia nyer. Ezt nem tudjuk elkerülni, tehát hogyha versenyeztetjük, akkor abszolút alul fog maradni a természetes intelligencia egyre több területen. Szóval nem a versenyeztetés szempontjából kell ezt megközelíteni szerintem, hanem inkább a kiegészítés szempontjából. Mi lenne, hogyha úgy tekintenénk a mesterséges intelligencia alapú megoldásokra, mint olyan eszközökre, amelyek meghosszabbítanak minket, amelyek drámai módon kiegészítenek minket. És gondoljunk a következő példára. Emlékszem, nagyon nagy hatással volt rám ez, amikor olvastam, egy amerikai filozófustól olvastam ezt még réges-régen, hogy az agyunk egy idő után azokat az eszközöket, amelyeket használunk a kezünkben, egy kicsit a testünk részének kezeli. És hogyha arra gondol valaki, hogy egy hegedűművész úgy hegedül, hogy szinte olyan, mintha a teste része lenne a hegedű, mert magáévá tette, vagy mi, amikor autót vezetünk, ugye érzékeljük az autónak a sarkait, már aki, de alapvetően érzékeljük az autónak a sarkait, az agyunk valahogy belakja azt a teret, kicsit olyan, mintha meghosszabbodna a testünk. Egy pillanatig egy kicsit mi vagyunk az autó, igaz? Na most, mi van, hogyha a mesterséges intelligenciáról is érdemes lenne így gondolkodni? Tegyük fel, van nekünk egy jól felkészített természetes intelligenciánk, megfelelő tudással, megfelelő készségekkel, mentális modellekkel, különböző komplex problémákról képesek vagyunk gondolkodni, döntéseket hozni, és akkor ad valaki a kezünkbe egy zseniális eszközt, egy mesterséges intelligencia alapú eszközt, ami egyfajta megafonként működik, ami felamplifikálja, felerősíti a képességeinket, egyfajta trambulinként hat. Ez egy óriási ajándék, és valószínűleg, hogy ha ez bekövetkezik, már pedig szerencsére ez a jó oldala, szerencsére ebbe az irányba mutatnak a dolgok, akkor az emberiség nagyon nagyot fejlődhet, könnyen lehet, hogy nagyobb ugrást hozhat létre minden tudományterületen, mint eddig az emberiség történetében bármikor. Úgyhogy én inkább partnerként tekintenék a mesterséges intelligencia alapú megoldásokra, egyfajta kiegészítőre, amelyik amplifikálja, megnöveli a képességeink hatásosságát, hatékonyságát. A trambulin hasonlatot szeretném még egyszer elmondani, hogy gondoljunk arra, hogy profi trambulinugrók vagyunk, és egy trambulinnal, amelyik nagyon jó minőségű trambulin, nagyon magasra és nagyon vagányul tudunk ugrani. Ha viszont nem tanulunk meg trambulinon ugrani, akkor hiába jó a trambulin, mert el fogjuk rontani. És lehet, hogy még meg is sebezzük magunkat, tehát valami bajunk lesz. Szóval én inkább a partnerségben hiszek. Én abban hiszek, hogy a mesterséges intelligencia alapú megoldások drámai módon kiegészítenek majd minket, oktatóként is.
Összegezzünk. Milyen változásokat hozhat akkor a mesterséges intelligencia, és hogyan fogja ez a gyakorlatban átalakítani a felsőoktatás ma ismert rendszerét?
Biztos vagyok benne, hogy nagyon felforgatja a felsőoktatás ma ismert rendszerét. Bizonyos területei a felsőoktatásnak azért maradtak hagyományként jelen, mert ilyen technológiák soha nem alakították át azelőtt. A mesterséges intelligencia viszont egy olyan technológia kör, amelyik nagyban átalakíthatja, és akkor mondok néhány példát, tehát ha összegzést szeretnénk végezni, akkor a felsőoktatásban a tanárok munkáját és az adminisztrációs részt mindenképpen, hát az időráfordítást lerövidíti. A különböző bonyolult folyamatokat leegyszerűsíti, tehát több lépéses folyamatokból kevesebb lépéses folyamatokat képes majd tenni, skálázhatóvá tesz dolgokat, ami azt jelenti, hogy ha nagyon sokan akarnak egy feladatot megtenni, akkor nem nagyon sok ember kell segítsen nekik, hanem kevés ember, vagy pedig semmilyen ember. És ha ez a három dolog bekövetkezik, akkor már rá sem fogunk ismerni a felsőoktatásra. Egy másik fontos dolog, és ez is az összegzéshez tartozik, hogy remélhetőleg nem fogjuk elrontani a felsőoktatást avval, hogy kivesszük belőle az emberit, a maradék emberit, az ember arcát felsőoktatásnak. És erre sajnos van esély, mert én azt látom, hogy az automatizációban és ebben a nagy, kicsit az aranylászhoz hasonló pezsgésben, ami zajlik a világban a mesterséges intelligenciával kapcsolatosan, elfeledkezünk arról, hogy bizonyos dolgoknak nem árt, hogyha megmarad az ember arcuk. Ez alatt azt értem, hogy emberek emberekkel beszélgessenek, emberek emberekkel interakcionáljanak, vigyenek bele érzelmeket is, vigyenek bele humort, vigyenek bele olyan dolgokat, amelyek jellemzően emberiek. Most, hogyha ezeket kiiktatjuk, akkor egy nyers, tulajdonképpen sokszor a lényegétől megfosztott gépezetet kapunk, ami lehet, hogy nagyon hatékony lesz abban, hogy tudást adjon át, viszont nem lesz hatékony abban, hogy morál-etikai tartást, szakmai önbizalmat fejleszen. Ezekben nem lesz túl hatékony. Tehát azt hiszem, hogy ez a veszély. Úgyhogy mondtam három előnyt, és mondtam egy nagy veszélyt. Így összegezném én.
Az emberi jellemzők, az emberi lét megtartása és az ehhez való ragaszkodásra való szükség a mesterséges intelligencia korában, legyen akkor ez a digitális világ záró gondolata. A tanár úr, köszönjük, hogy itt volt és válaszolt a kérdéseinkre.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne dr. Sher László marketing szakemberrel, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar oktatójával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.